Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Megérkezett a karok méret kategória villanyhajtású testvérmodellje a Skodához. A régen vált alsó közé kategóriás R-Roc nem csak új kibocsátásmentes hajtáslánccal bővíti a márka kínálatát, de ebben az új modellben testesül meg elsőként a Skoda vadonatúj úgynevezett modern solid design filozófiája. Ennek jegyében többek között szakítottak a márka emblémával, és mindenhol az autó elején, hátulján és a kormánykeréken egy új stílusú Skoda felirat hirdeti a változást. Ugyancsak újdonság a modellváltozatok újfajta típusjelzése, az E-Roc 50, az E-Roc 60 és 86 megnevezés sokban hasonlít az Audi nem túl logikus megoldására. Óriási reményekkel vágott neki a Volkswagen koncern és maga a cseh gyártó az E-Roc fejlesztésének, hiszen ez a modell lehet az egyike Európa azon elfogadható árazású elektromos autóinak, amelyekkel a kontinens felveheti a versenyt a kínai nyomottárú villanyautó dömpinggel. A fejlett elektronikával felvértezett minden ízében modern, fiatalos megjelenésű E-Roc pedig valóban sokat ígér. A közel 4,5 méteres impozáns küllemű, hátsó kerék meghajtású vagy összkerekes kocsitestbe többféle hajtásláncot is beépítenek. Így a hatótávja 370 és 560 km között szóródik. A DC töltési teljesítmény pedig modellváltozattól függően 145 és 175 kW közé esik. A Skoda egyelőre egyedülálló újdonságáról Németh Jánost, a márka magyarországi márka igazgatóját kérdezzük. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Engem nagyon meglepett már a névadás is. Az autóról is majd sokat fogunk beszélni, mert az is nagyon kicsit kilógja Skoda sorából. Gondolom azért, mert ez a design elem, amit most beépített a gyártó, először jelenik meg ilyen komplexen, de maga a név az önmagában olyan spanyolosan hangzik. Miért?
Beszéljünk akkor erről egy kicsit. Kezdjük távolról, vagy mondjuk azt, hogy induljunk a kályhától. Amikor a Skodának megjelentek az első SUV-i, akkor ugye mindig K-val kezdődtek a neveik, és Q-val végződtek, ebből egy hagyományt vagy szokást kreáltak. De ugye ezek alapvetően belső égési modellek voltak. Gondolok itt a Karokra, a Kodiakra, aztán a Kamikra. És amikor az első elektromos SUV-ink, az Enyaq megjelent, akkor szerették volna folytatni azt a hagyományt, hogy a Q-ra végződés megmaradjon, de egyben érzékeltetni is szerették volna, hogy ez valami teljesen más, utalva az elektromos hajtásra, ezért E-vel kezdődött, így született meg az Enyaq. Itt is szerették volna folytatni a hagyományt, hogy ha elektromos SUV, akkor kezdődjön E-vel, és lehetőleg végződjön Q-val. Ráadásul adja magát, hogy ez egy Karok méretosztályú autó, játék a szavakkal, elektromos karok, electric karok, és ezeknek a szavaknak az összeolvasztásából keletkezett az E-Roc. De ami ennek a dolognak a szépsége, az leginkább az, hogy ugye mi az importőrnél már évekkel korábban, mint hogy egy modell piacra kerül, bizonyos információkhoz hozzájutunk, látjuk ezeket a makett modelleket különböző termékprezentációkon, a kezdetleges modelleket évekkel korábban. És az az érdekes, hogy ez az autó, nyilván van egy ilyen belső kódneve, vagy mondjuk SK261, most csak mondtam valamit, tehát ezek így el vannak nevezve, de már nagyon régóta E-Roc néven futott, és hangsúlyozták, hogy ez egy ilyen, majd biztos más lesz a végső neve, ez csak egy ilyen belső gyári kód névjáték a szavakkal az elektrik karokból, hogy ez lesz az elektromos méretű karok, de mi lobbiztunk azért, és kifejtettük mondjuk úgy, hogy tetszésünket, hogy annyira jó ez a név, annyira hozzászoktunk, hogy ne változtassák meg, felesleges egy másikat keresni, és végül is ezt elfogadták. Azt nem gondolom, hogy ez a magyar lobbinak az ereje volt, de én úgy gondolom, hogy mindenkinek tetszett ez a
név. Van egy pikantériája azért a névnek is, hogy az L, az elektromos, a Roc meg K-val, vagy Q-val íródott, de hát ugye van egy testvér márkának egy modellje, a T-Roc.
Igen, de tudomásom szerint ahhoz semmi nincs köze. Nincsen.
Annál is inkább nem, mert hogy most már térjünk rá tényleg ennek az autónak a bemutatására, mert formailag ez teljesen más. Egészen új stílust visz be a Skoda design filozófiájába. Előnézetből is egy igazi ízigvéli lapos kupés SUV képét mutatja, széthúzott, vékony fénycsíkkal, ugye ennek aztán van egy extra változat, amikor összeköti a két fényszórót egy fénycsík. Fantasztikus a dizájn. Egészen más, mint a korábbi SUV-k a Skodánál.
És kiemelt fontossággal is bír, hiszen ez az a modell, ami a Skodának az új dizájn nyelvezetét meghatározza.
Nekem
ez
tetszik.
A hírvibője, az első tetszik. Tagja, ami magán hordozza az úgynevezett modern solid formanyelvet.
Miért modern és miért solid?
Erről a gyári dizájnerek nagyon hosszasan tudnak beszélni. Gyakorlatilag a solid az angol ugye nagyon nem azt jelenti,
mint a magyarul.
Szükség volt a márkának egy megújulására, és gyakorlatilag ezekkel a robosztus formavilág úgy döntöttek, hogy a koncernben a Skoda lesz az, aki ezt a robosztus formavilágot határozott élekkel tarkítva tovább viszi. És ahogy mondtam, az Aero ennek az első megtestesítő, és van még egy szó, amit itt előszeretettel használni, ezek a Tehidek, tehát a motorháztetőn a korábbi Skoda Power Dome, hogy a logó benne csücsült egy ilyen kimélyedésben, az most átalakul, és azok helyett érkezik ez a
felirat.
Lelapított hűtőmaszk, illetve nagyon fontos, hogy a Skoda logót Skoda felirat fogja váltani.
Nem kár ezért a 100 évnyi hagyományért, hogy feladta a gyár?
Hát ezt nehéz így megítélni. A Skoda logó
Indián
egyébként
fenyillal, vagy nem tudom,
megmarad egyébként a Skoda logó, és elmondták egyébként, hogy ahhoz, hogy ez védje egy oltalmat, élvezhessen továbbra, és ezért valahol használni kell, és például a keréktárcsáknak a közepén meg ott fog lesz. Maradni a Skoda logó, de például már a kormányon és az autó hátulján szintén nem, azt felirat váltja.
A kocsi eleje és a kocsi hátulja az teljesen más filozófiát, forramai filozófiát mutat, mint a Kodiak, vagy a többi Skoda, akár még a Superbet is vehetjük alapul.
De a testvértől is nagyon jelentősen eltért, tehát az Enyaqnak is nagyon más az orra, és egyébként az Enyaq facelift, az arculati, ugye a ránc felvarrása, az Aerox bevezetését következő negyed évben érkezik, és az Enyaq faceliftnek a legnagyobb változása az lesz, hogy megkapja az Aeroxnak az orrkiképzését majd.
Az orrkiképzés ugye az is érdekes, mert megszűnt a légbe ömlő nyílás, helyette egy fényes, fekete műanyagot kapott, ami egyébként automatikusan nyitható, abban az esetben, hogyha úgy érzékel az autó, hogy szükség van az akkumulátorok hűtésére.
Ez pontosan így van, erről többet nem is tudok mondani, de gyakorlatilag ugye arra volt szükség, elektromos autóknál ugye nincs szükség arra, hogy komoly mennyiségű levegő kerüljön a motortérbe, hiszen nincs szükség ott a hűtőnek a légárammal történő hűtésére. Valóban csak akkor, hogyha az akupak túl melegedne, akkor tud szabályozottan valamennyi levegőt beengedni és oda elvezetni.
A forma az úgyis megosztó lesz, sokakat megnyer, sokakat esetleg taszít a márkától. Szerintem ez a változás nagyon jó irányú lépés volt. De üljünk be a kocsiba, hogy mit lát a vezető. Ebben is van egy kis változás, bár itt azért már vannak áthallások néhány testvérmodellből.
Tegyük tisztába a dolgot olyan tekintetben, hogy műszakilag az Aerox a nagyobbik testvérével, nem véletlenül használom ezt a kifejezést, az Enyaqkal nagyon-nagyon sok azonosságban osztozik. Tehát a két autó a műszaki paramétereit tekintve, az akkumulátor technológiától kezdve a motorig, a különböző szabályozó és vezőlegységekig, majdnem, hogy teljesen azonos, csak egy kisebb méretű kaszni lett erre ráépítve. Jól szemléltett egyébként a műszaki hasonlóságot az, hogy a két autónak a tengelytávja, a két autónak a szélessége, az teljesen megegyezik, magasságban minimális az eltérés, és egyébként csak, hogy tényleg kontextusba helyezzük, az Aerox 16 cm-rel kisebb az Enyaqnál, tehát nem lesz azért ez egy annyira nagyon pici autó.
Hatalmas belső teret jelent ez a
igen,
dolog.
Igen, és most utána is néztem, mert meglepődtem, mert ugye a elnevezést már levezettük, hogy a karok méretosztályra próbál hivatkozni, de egyébként a karoknál ez az autó nagyobb méretekkel rendelkezik.
Például a tengelytáv, az nagyobb.
Például tengelytáv, például hosszabb, például szélesebb, például magasabb, tehát a külméretekben nagyobb. Egy dologban kisebb a karoknál, az a csomagtere, ez pedig abból adódik, hogy az elektromos autónak, jelen esetben az
Aeroxnak,
nem csak az akkumulátornak, hanem a villanymotor, az gyakorlatilag a csomagtartó alatt helyezkedik.
Tehát hátsó kerékhajtású autóról van szó.
Szériában igen, ugye a legerősebb változat a 85X, az ami négykerekes, annak viszont két villanymotorja van.
Azért mondjuk valamit a beltérről, tehát a nagyon letisztult a műszerezettség, a műszerfal, nagyon tetszik, hogy egy 13-szoros kijelzővel lehet matatni vezetés közben, olyannyira szó szerint matatni, hogy tekerőgombok kerültek alá, rá, mindenféle dolgot meghagyott a Skoda azok közül, amelyet az emberek, a vezetők már régóta hangsúlyoznak, hogy véletlenül se legyen szoftveres alapú. Tehát többek között ugye a hangerő, a klímaszabályozás, meg egy jó pár dolog még.
A legnagyobb változás egyébként itt érhető tetten az Enyaqhoz képest, amit ugye mondjuk azt, hogy talán jobban ismernek az ügyfeleink, vagy a márka iránt érdeklődők, hogy az infotainment rendszer az teljesen megújult, egy sokkal gyorsabb menüjű, személyre szabhatóbb, mesterséges intelligenciával támogatott.
Laura? Azt hiszem.
Így ugye? Van. Uh-huh. A mesterséges intelligenciával támogatott kezelőszer van, és ahogyan mondtad, valóban megmaradtak alul a legfontosabb funkcióknak fizikai kapcsolók, hiszen korábbi visszajelzések alapján a Skoda ezt figyelembe vette, hogy az ügyfelek nem szeretnek mindent úgymond tapipadon keresztül, vagy érintőképernyőn keresztül állítani, hanem fontos az, hogy a leggyakoribb funkciók azok gyorsan gombnyomásra elérhetőek legyenek. Ennek egyébként biztonsági szerepe is van, hogy nem atasson
abszolút,
az ember a kijelzőt fülkészve, hanem rutinból tudja, hogy hova kell nyúlnia.
Szerintem sokan fognak emellett az autó mellett dönteni azok, akik nagyon nagyra becsülik ezt a célt, ezt a szellemséget, hogy meghagyják a tekerőgombokat. Magam is úgy vásároltam egyszer autót, hogy az volt a fő döntési szempont, hogy középen legyen egy analóg óra. Ez egy nagyon fontos szempont volt. Maga a kormány is érdekes számomra, mert hogy eltűnt ugye a logó, egy Skoda felirat van rajta, ugye?
Így van.
Ami ráadásul más betűtípussal van szedve, mint az eddig ismert.
Ez is része a márka megújulásának. Egyébként az arcolata meg a C-ben mi ezt már használjuk egy ideje. És ide kapcsolódik az is, hogy például a márka kereskedéseink is át fognak esni egy arcolati megújuláson. Ez az idei évben kezdődik.
Már sokadik átalakulást tegyük hozzá.
Hát gyorsan repül az idő. Az utolsó az 8 évvel ezelőtt volt, úgyhogy és más színek is vannak. Van egy sötétebb zöld és egy világosabb zöld főbb arcolati szín. De valóban a Skoda felirat is megváltozott, az úgynevezett, hogy a cseh nyelvben a hatchback, ami az S-nek a tetején van, az most így úgymond ebbe az írásmódba, a tipográfiába így belesimult, és egy ilyen...
Tehát megszakítja az S betű felső kunkorját, viszont nincs a V betű fölötte az S betűnek.
Nincs, hanem azt csak a jelzéssel. V alakot formázó van, gyakorlatilag az S-nek a felső, hát nevezzük szárába, belesülyeztet, tehát kiolvasható belőle, hogy azért ez...
Hát ennél azért lényegesebb, nagyobb innovációt tartalmaz a karosszéria.
Ez így van.
Pláne, ami alatta dübörög. Hát számomra nagyon meglepő volt, hogy egy ilyen alsó-közép kategóriás, majdnem kis autó, de mégis kis-nagy autó, hiszen 4,5 méteres beszélünk, milyen sokféle hajtásláncot kapott, és milyen komoly felszereltséget.
Háromféle akupakkal rendelhető az autó, ugyanúgy, mint ahogy az Enyaq kezdődött. Ugyan az Aerokról beszélünk, de az Enyaq majd az 50-es a legkisebb aksicsomagot nem fogja megkapni a faceliftől kezdődően. Viszont egy kisebb méretű autóban, amit feltételezhetően az ügyfelek gyakrabban fognak rövidebb távokra is használni, ott ez elegendő lehet. Van egy 50-esnek, egy 60-asnak és egy 85-ösnek nevezett akucsomag, ezekhez különböző motorteljesítmény társul. A legnagyobbat lehet kérni egyébként 4 kerékhajtással is, ami egyébként akár 560 kilométeres hatótávot is lehetővé tesz, és ami nagyon fontos, hogy tovább növelték az akuknak a töltési sebességét, már akár 175 kWh-val is lehet ezeket tölteni, ami azt jelenti, hogy ugye azt szokták megadni elektromos autóknál, hogy 10-80%-ra mennyi időt tölt fel, ez 25 perc alatt megvalósítatott.
Optimális helyzetben, igen. Optimális helyzetben.
És ugye folyamatosan nő a gyors töltőknek a száma országhatáron belül, és Nyugat-Európában pedig még gyorsabban.
Hát ugye a hatótáv az 560 km a legnagyobb motoros E85-össel, ugye?
Így van.
És ott 210 kW-os maga a motor, 545 Nm leadására képes, ez brutális.
Hát ez több, mint elegendő.
Több, mint elegendő, így van. Bár láttam kínai autókat, ahol 1200 lóerővel próbálkoznak, de hát fölösleges.
Lehet, hogy a normál Crestan folyamán nem is biztos, hogy elegendő, mert egyébként pont Kínában volt erről egy cikk, hogy az emberek nincsenek hozzászokva ehhez az óriási nyomatékhoz és motorteljesítményhez, és a hirtelen, most időzősen gázreakció, tehát amikor rálép a gázpedára, olyan gyorsulást tudnak már ezek a villanyautók, hogy aki nincs ehhez hozzászokva, az nagyon könnyen tud balesetet okozni.
Nekem az érdekes, hogy az E85-ös és az E85X, ugye ez egy 4 kerékhajtású, összkerekes, úgy arányik egymáshoz, hogy kicsit gyengébb a négykerekes, 10 kW-tal az összteljesítménye a két villanymotornak. De hát nyilvánvalóan ki van találva, hogy az első és hátsó kerék hajtására az bőven elegendő a 200 kW. Ugyanakkor ott van például a 180 kilométeres végsebesség, ugye ebben az esetben a nagyobbik motoros...
Igen, a kisebbeknél 160.
160, igen. Említetted a töltési sebességet, tehát a 175 kW az már nagyon rendben lévő, 175 kW rendben van, még a kisebbik motorosok 145-165 kW-os teljesítményével sincs probléma. Kérdés az, hogy van-e elegendő ilyen töltő Magyarországon?
De még nincs, de nagyon komoly fejlesztések vannak napirenden egyébként, és én is tudok több töltőállomás, és most nem akarom őket névileg megnevezni, akik nagy sebességű töltőket telepítenek.
A 11 kW-os AC töltés pedig általános minden modellnél, ugye?
Ugye a legtöbb irodában, vagy akinek villanyautója van otthon, az a előszeretettel szokott a garázsába egy ilyen fali töltőt telepíteni, mert ezekkel 4-5 óra alatt kényelmesen fel lehet tölteni az autót nagyon alacsony töltési szintről, szinte teljesen tele. Gyakorlatilag az irodában mi is így töltjük a villanyautóinkat.
A fogyasztásáról még én nem olvastam semmilyen konkrét adatot, nem tudom, te tudsz-e valami belső gyári információról. Most valaki azt írta egy tesztbe, egy bemutatóban, hogy szerintem most kalkuláljunk a 20 kWh-s 100 km-es tempóval, szerintem ez butaság, ennél lényegesen kevesebbet fog fogyasztani.
Én is ezt gondolom, mert én ENIAC-ot használok most már 1-2 éve, a legerősebb és legnagyobb töltősű, vagy legnagyobb a kupakkal, és én 19 kW körüli átlaggal járok.
Itt a kezemben van egyébként egy táblázat, egy megjelent újságcikk melléklete. Árakról nem beszélhetünk, de így csak érzékeltetni.
Nincsenek is még meg a magyar árak, de folyamatban van az
Németország árat, azt közölte az újság is, de azt sem akarom mondani, mert nem engedi a magyar jogszabály, viszont érzékeltetném, hogy jó, hogy a Skoda Errak 50-es, tehát a leggyengébbik változat 370 kilométeres hatótávot ír itt a VLTP szerint, és a konkurenseket is leírja, hát azok mindegyik magasabb. Jó, hát a Tesla Model Y 600 kilométer.
Azért az egy nagyobb autó.
Igen, igen, de itt van a BYD Atto 3, vagy a Kia Niro EV, de ezek is nagyobbak, kb. 100-150 kilométeres hatótával, csak hogyha itt van egy másik rubrika, amit most nem mondhatok, az ár, az nem mindegy. Tehát árértéket kell nézni, és bizony ez a 370 kilométer, mint belépő modellre vonatkozó hatótáv, azért ez megsüvegelendő.
Igen, bár mi azt gondoljuk, hogy a közepes, tehát a 60-as változat az lesz
az. Igaz, így van.
Mi arra szeretnénk úgymond kiélezni, vagy kihegyezni az árazási politikánkat is, hogy ez a volumen modell, ennek legyen egy nagyon attraktív ára, és ez folyamatban van. Egyébként a jelenlegi terveink szerint október végén fogjuk tudni elkezdeni a modellnek az előértékesítését, kint lesz a honlapunkon a konfigurátorban, és az első autók pedig jövő év februárban gyártódnak Magyarország számára, márciusra tervezzük a piaci bevezetést.
És hát ugye lesz sportosabb verzió is, meg lesz egy első kis szériás gyártmány is, ugye elején talán csak azt lehet megvásárolni. Ezeket mi különbözteti meg az alapmodellek?
Ez a First Edition, ez így a alapítók előtti tisztelgés, színes biztonsági övek, inkább mondjuk az, hogy dizájnban tér el, mi ebből nem kapunk, hozzánk ebből nem érkezik. A többi verzió viszont elérhető.
Sportline?
Az lesz. Az egy standard felszereltségi szint.
Viszont ott elég komoly különbségek vannak, például a leültetett hasmagasság, egy csomó belső kialakítása, dizájnja.
Ugye RS ebből a modellből nincsen, de aki jobban szereti a sportosabb kagylóüléseket, a dizájnt, több alumínium használatot, ott az ő igényének is igyekeznek megfelelni.
Az elején említettem, hogy nagyon látványos az orkiképzés, hiszen egy fénycsíkat és kivilágítható hűtőmaszk szerűséget is lehet találni egyes felszereltségeknél. Ez nem mindegyikre értendő, ugye?
Ez nem mindegyikre, de szériában mindegyik LED fényszórós. A jobbik felszereltségi szintek, azok viszont LED matrix fényszóróval vannak ellátva, ami 5 különböző módon tud működni. Van városi, vidéki, autópálya, időjáráshoz igazodó, sőt, turista üzemmód is, hogyha mondjuk elkerülnénk egy olyan országba, ahol jobb kormányos közlekedés van, hogy ott se vakíts el a szembejövőt.
És ez a bizonyos fénytyúkos megoldás, az milyen felszereltségi szinthez jár, vagy rendelhető?
Az autó már alapból így néz ki, tehát dizájnban nincsen aktiválva benne ez a funkció.
De lehet ilyet előfizetést kérni, gondolom.
A Connecten keresztül nagyon sok minden dolog elérhető, és utólag is aktiválhat az autóban, sőt ugye, ahogy az Enyaq is, ennél is már over the air, tehát gyakorlatilag nem kell bemenni márkaszervizbe, nagyon sok frissítés az rádióhullámokon keresztül, wifin keresztül.
Fél percünk van, hogyan ítéled meg az Enyaq és a Aeroq, vagy Karoq és az Aeroq meg az Enyaq viszonyát, tehát mennyire fogja bezavarni ezeknek az értékesítését az új elektromos autót?
Nem fogja, sőt, nagyon örülünk neki, mert hiányzott már egy kisebb méretű elektromos autó mi palettánkról. Látható, hogy az Enyaq az sokaknak túl nagy, idézésen túl drága, ez az autó sokkal olcsóbb lesz, és méretben viszont minimális kompromisszumot jelent, csak hiszen az utas terét tekintve, pont láttam egy videótól, egy 188 cm magas újságíró beült maga mögé beállítva, és bőven sapkát maradt föltette a feje fölött, és a térd előtt is hely, tehát igazából bőven nagy a térkínálata.
Összességében egyetértesz azzal a megállapítással, hogy ez egyik lehetősége Európának, az Európa autógyártásnak, hogy fölvegye a versenyt, vagy a kesztyűt a kínai elektromos autókkal?
Szerintem. Lehetőség is, és kényszer is, tehát muszáj. Mert ugyan nagyon sokan még ragaszkodnak a belső égésű autókhoz, hivatkozva megszokásra, töltőhálózatra, bármire, illetve az, hogy nincs idejük töltögetni. Én azt gondolom, hogy szükség van ezekre az új elektromos autókra.
Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Németh Jánost, a Skoda magyarországi márka igazgatóját hallották.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Tudta, hogy a nedves falakon megjelenő penész egészségügyi problémákat is okozhat? Tüneti kezelés helyett válassza a világhírű BioDry technológiát. Végleges megoldás a falak alulról történő nedvesedésére. Ez a BioDry. Garanciával, bontás nélkül. Kérjen ingyenes felmérést. biodrymagyarország.hu.
Amikor egy ajtó bezárul mögöttünk, ott élmény születik. A tányéron különleges ízek, a pohárban az Egri borvidék legszebb tételei. Gondosság és csend a város legsűrűbb pontján. A Szent Andrea restaurantban.
Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, 3:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A legmodernebb katonai eszközök jönnek éjjel Budapestre. Nehéz katonai gépjárművek, illetve harcjárműveket szállító konvoj mozog a hétvégén Budapesten, ahol nagyszabású katonai bemutatóval egybekötött eskütételi ünnepséget tart a Magyar Honvédség. Egyebek között Gidrán több célú páncélozott jármű, Leopard harckocsik, önjáró löveg, valamint Lynx és Polaris harcjárművek is érkeznek a Zrínyi Miklós laktanyába. Ismét veszteséget hozott össze a Magyar Nemzeti Bank. Az MNB az első fél évben 386 milliárd forintos mínusszal zárt, ez azonban még mindig jobb eredmény, mint az egy évvel korábbi, csaknem 1000 milliárd forintos veszteség. Idén a jegybank 435 milliárd forint mínuszt könyvelt el a kamatkifizetések miatt, míg az árfolyam változásokból 93 milliárd forint nyereség jött össze. A nemrég megváltozott jegybank törvény értelmében a kormány csak akkor pótolja ki a veszteséget, ha az MNB hosszú ideig nem tudja stabilizálni költségvetését. A hatalmas akkumulátorgyártó túlkapacitás miatt zuhantak be az akkumulátorárak. A Concord Értékpapír ZRT vezető stratégiája elmondta, bár elsősorban a Kínában felépült gyárak csökkentették áraikat, de mivel az ázsiai ország gyártói határozzák meg a világpiaci árakat, a többi gyártó is követi a trendet. Moró Tamás szerint a nyersanyagárak is normalizálódtak, ezért tartós maradhat az árcsökkenés.
Azt kell látni, hogy amikor egy nyersanyag az ára nagyon felmegy, akkor azért előbb-utóbb mögé jön a kínálat is, tehát már korábban bezárt bányákat újra nyitnak, megszületnek azok a bányakapacitások, amelyek tudják növelni a piacon lévő nyersanyag mennyiségét, és ez párosulva az egyébként összességében lassuló elektromos autókereslettel azt eredményezte, hogy leestek a nyersanyag árak. Azt gondolom, hogy itt lehet árnövekedés, de ez nem lesz olyan mértékű, ami drámaian befolyásolná az akkumulátorok költségét. Tehát összességében szerintem nyersanyag oldalon nincsen baj, de összességében szerintem az olcsó akkumulátor az velünk fog maradni a következő évben is.
Tovább csökkent a német infláció. A fogyasztói árindex 1,6%-ra mérséklődött éves alapon az augusztusi 1,9% után. A mutató már sorozatban a második hónapban tartózkodik az Európai Központi Bank célsávjában, ami teret adhat az újabb kamatcsökkentésre. A mostaninál alacsonyabb inflációra 2021. februárja, vagyis több mint 3,5 éve nem volt példa. Elsősorban az energiaárak húzták vissza a mutatót, a maginfláció viszont magasabb szinten 2,7%-on áll. Ennek oka, hogy a szolgáltatások továbbra is átlagon felül drágulnak.
Tőzsde hírek.
Az európai parketten nincs változás, 1%-ot gyengül a londoni FTSE, változatlanul stagnál a francia tőzsde, 2%-ot emelkedik a német DAX és 3%-ot a spanyol bőrze. Egy enyhe mínusz látható most, a stagnálástól lefordul az olasz mutató. A tengeren túlon pedig vegyesen alakulnak a nyitás első percei, most 0,5%-kal emelkedéssel kezdi a napot a Dow Jones, 1,1%-os pluszban az S&P 500-as, a technológiai Nasdaq 0,4%-os csökkenéssel kezdi meg a mai kereskedési napot. Mindeközben a Bux Index továbbra is 0,1%-kal gyengül 74.256 pontra, a részvénypiac forgalma 3 milliárd forintnál jár. Vegyesen teljesítenek a vezető papírok, 1,1%-ot zuhan a Richter 11.030 forintra, 0,5% a mínusz a MOL-nál, ami 2.656 forint, 0,7%-ot emelkedik az OTP 18.905 forintra, és 0,2% a plusz a Magyar Telekomnál, ami 1052 forint.
Időjárás jelentés.
Délután főként keleten lesz több a felhő, itt záporok alakulnak ki, esetleg az ég is megdörrenhet. Másutt alapvetően napos idő várható gomoly felhőkkel, az északnyugati északi szelet nagy területen élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul, késő estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő.
A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. Egy nemrégiben készült magyarországi felmérés szerint a hazai vállalatoknak mindössze 7%-a használ valamilyen elektromos járművet, és ezek döntő része is személyautó. A Siemens ZRT e-mobilitási üzletága által megkérdezett 150 cég közül alig néhány alkalmaz e-járműveket áruszállításhoz. A nagyobb távolságú szállítmányozás terén pedig zömmel csupán tesztjellegű alkalmazásról számoltak be. A felkeresett magyar vállalkozások alig ötöde nyilatkozott úgy, hogy vannak határozott e-mobilitási elképzelései az áruszállításban, és ezek közül is csak minden második tervez valamilyen fejlesztést 2-3 éven belül. A megkérdezettek többsége a magas beruházási költséget nevezte meg a passzivitásuk okaként. Az igazsághoz tartozik, hogy a Siemens felmérése még azelőtt készült, hogy a kormány 28 milliárd forintos elektromos töltőépítési pályázat indítását jelentette be vállalatok számára. Viszont az is tény, hogy a kutatást megelőzően már ismert volt a kormány februártól érvényben lévő 30 milliárdos keretösszegű vállalkozások számára meghitetett visszanemtérítendő pályázati támogatása elektromos személyautók, kis teherautók és kisbuszok beszerzésére. Az új pályázatokkal együtt a kormányzati programok eddig már összesen 260 milliárd forintot biztosítottak családok és vállalkozások számára zöld energia termelésre, tárolásra és közlekedési célú felhasználásra. Vajon mi a véleménye a magyarországi helyzetről a kutatást végző Siemens ZRT Smart Infrastruktúra divíziójának vezetőjének, Balassa Leventének, akit köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Elsősorban köszönöm szépen a meghívást, és talán előjáróban annyit, hogy miért is kezdtünk ezzel foglalkozni, leginkább a logisztikával, logisztikai cégekkel. Azt látjuk igazából, az e-mobilitás egész Európában az jelen pillanatban megtorpant. Nagyon sok kollégával beszélve, illetve ismerőssel beszélve, az e-mobilitást azt úgy gondolják, hogy ez egy hanyatló terület. A másik oldala az viszont, hogy látszik az, hogy iszonyú mennyiségű megújuló energia kerül be a rendszerbe. Ezzel nem tudunk mit csinálni. Van egy olyan paradoxon, ugye, hogy utaztatni nem tudjuk az energiát, egy helyben kéne felhasználni. Innen ebből is látszik.
Vagy tárolni.
Vagy tárolni. De mind a két esetben ugye maga a járműpark, az tulajdonképpen egy négykeréken guruló tároló is. Tehát hogyha a megújuló energiát azt gyönyörűen el tudnánk tárolni, helyben tudnánk eltárolni, illetve áruszállításra tudnánk használni, az abszolút egy logikus következménye lenne itt ennek az egész zöld stratégiának, illetve az e-mobilitásnak. És ezért kezdtünk el ezzel foglalkozni, illetve még egy fontos dolog, hogy megállt az e-mobilitás infrastruktúrának, a töltők telepítésének, elektromos töltők telepítésének a folyamata egész Nyugat-Európában, Magyarországon is. És ekkor jött az, hogy nézzük már meg egy pillanatra, hogy mit gondolnak az áruszállításról. Ugye a Siemensnek elég jelentős céljai vannak az áruszállításban, nem is beszélve arról, hogy a hosszú távú szállításban, ahol nehézgépjárművekről van szó, ott elindult azon, hogy hogy tudjuk elektrifikálni ezeket a járműveket. Hogy tudok 1 megawattos töltőberendezéseket rakni például az autópályák környékére, pontosan azért, mert ezek a nagy kapacitással tölteni képes berendezések tulajdonképpen 40-45 perc alatt föl tudnák tölteni a nagy hatótávolságú teherautókat. Ez pont az előírása, hogy a sofőröknek ennyit kéne pihenni, és 4-5 órát utána tudnának megint tulajdonképpen vezetni.
A parkolóban nem egy kamion áll, hanem 100 vagy 200, ennyi töltő pedig nincs.
Igen, tehát, hogy ez igazából ez lenne az a célképzet, ahova el akarnánk jutni a megawatt töltésig, illetve a nehézgépjárművek áruszállításáig. Ma még nem tartunk itt. Ma ezek pilot projektek, illetve a hálózati kapacitás sincsen.
Arról nem is beszélve, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy lényeges, hogy egyáltalán biztos, hogy a jövő az akkumulátoros elektromos hajtásé, különösen a nehéz teherjárműveknél, ahol lényegesen nagyobb súlyt kell cipelni, mint egy személyautónál.
Igen, nyilvánvaló, hogy itt sokan még a versenyben vannak, de nem is az a feladatunk most, hogy ezt eldöntsük, hogy most az e-mobilitás lesz a befutó vagy nem, de mindenképpen látszik az, hogy vannak technológiai fejlesztések e-mobilitás oldalon, hidrogén oldalon is, illetve vannak más üzemanyagok is. Meglátjuk, hogy mi fog kijönni, és hogy adaptálódik ez a szektorban. Ami a mi felmérésünk célja volt, az azt megnézni, hogy a magyarországi logisztikai cégek hogy látják ezt. Technológiai azért el kell mondani, hogy a Siemens oldaláról abszolút látjuk azt, hogy a nehéz transportnak jelen pillanatban nincs még itt, főleg e-mobilitás oldalon, az infrastruktúrája, illetve a technológiája, pilotprojektjeink vannak. Viszont az látszik, hogy a jármű parkok azok elérték azt a hatótávolságot, amikor beszélünk 300-400 kilométeres hatótávolságról. Itt leginkább ugye a középkategóriás járművekről, személyjárművekről beszélünk, vagy akár a kisebb szervizautókról, vagy akár a venekről, amik viszont abszolút behelyezhetőek, beilleszthetőek az egyes cégeknek, logisztikai cégeknek a portfóliójába. És ez volt az a kutatás, ami miatt elkezdtünk ezzel foglalkozni, hiszen konkrét elképzelésünk van a Siemens oldalára, hogy hogy lehetne ebben a technológiában, illetve a magyar infrastruktúrában ebben tovább lépni. Hála Istennek utána, a felmérés után meg is jelent a kormányzatnak ez a támogatási lépése, hogy ezeket támogatja a vidéki infrastruktúra fejlesztést.
Itt azért be kell szúrnom egy megjegyzést, szerintem sokak véleményét próbálom előadni, tehát vajon mennyire várható el egy államtól, és mennyire igazságos társadalmilag, hogy egy kiválasztott célcsoport számára számolatlan mértékű állami és uniós pénzt pumpáljanak be. Pont azért, hogy az elektromobilitás felgyorsuljon. Hiszen van olyan csoport, aki nem kap ebből a pénzből, és neki nem jut a olcsóbb megoldásokra sem.
Én nem tudok ehhez jelen pillanatban véleményt mondani. Nekem az a feladatom, hogy megnézzem azt, hogy a Siemens technológia oldalról a megoldásokat oda teszi az asztalra, amit fel lehet használni, illetve a mi célunk az az, hogy hogy tudjuk előmozdítani azt, hogy a magyarországi infrastruktúra az e-mobilitásban az egy felvállalható és ma jelenleg elérhető technológiai megoldás legyen.
A Siemens a szoftver tud adni meg hardvert, de pénzt nem.
Ezen is gondolkodunk, de hadd kezdjem el onnan először is a gondolatmenetet, hogy mi volt itt a felmérésben, jó? A felmérésnek az eredménye, és utána rátérünk arra, hogy a finanszírozás természetesen egy érdekes lépés lesz. Az látszik azért a felmérés előtt, azért azt hagyd mondjam el, hogy azért nagyon látszik, hogy jelen pillanatban 6,5 gigawatt napenergia van jelen pillanatban kapacitás oldalon Magyarországon. Sok esetben ugye nagy kihívásokkal rendelkezik az áramszolgáltató is, hogy rakja ezt rendszerbe. Na most az is látszik, hogy beszélve a közép-kisvállalkozásokkal, sok esetben nem tudnak mit kezdeni a saját napenergia termelésükkel, és jönnek visszakérdezni, hogy mit csináljanak vele. Nem tudja visszatermelni, kevés pénzt kap érte, nem éri meg neki, nem tudja elhasználni. Tehát innen adódik az, hogy az elektromobilitás egy jó alternatíva lenne. Még egy szempontot hagy hozzak ide be. Ma, amikor a geopolitikai helyzet is eléggé instabil, az elektromobilitás az mint egy energiabiztonságot is szolgáltat.
Tehát nincs gáz, nincs olaj.
Nincs gáz, nincs olaj, viszont van nap. Ha a közlekedésünknek az egy részét átrakom elektromobilitásra, bármi történik is, az alap logisztikai feladatokat el tudom látni. Gondoljunk itt a metrókra, vagy a mentőkre, bocsánat, gondoljunk itt az áruszállításra, élelmiszerszállításra,
tömegközlekedés,
tűzoltóság, stb. Tehát ebben is érdemes gondolkodni. De hogy visszamenjek egy picit erre a felmérésre, az látszik, hogy 150 céget kérdeztünk meg, kifejezetten a logisztikai szektorból, és ebből 10 cég volt az, aki elektromos járművet használ. Na most itt is érdekes, hogy általában személyautóállomány vagy ügyintéző flottában vannak jelen ezek az autók, tehát az e-kamionoknak az aránya az kb. 1%-ot ér el.
Én nem is láttam még ilyet Magyarországon.
Mi tudunk erről, telepítünk töltőket, kipróbálás alatt vannak, de jelen pillanatban a logisztikai cégekkel beszélve pénzügyileg nem jön ki igazából ezeknek a fenntartása. Az is igaz, hogy a 20%-uk a megkérdezetteknek gondolkodik e-mobilitás fejlesztésében, jelen pillanatban az áruszállítás területén, tehát nagyon fontos logisztikai területén, de jelen pillanatban ezt elodázza. Elodázza, mert pontosan várja azt igazából, hogy milyen támogatások lesznek. Itt egy eléggé nagy költség új infrastruktúrát kell kiépíteni, és ugye az is nagyon érdekes, hogy a cégek nagy része nem csak azzal, ugye ők arra vannak specializálva a logisztikai cégek, hogy a logisztikát hogy szervezzék jól, és hogy tudják. Ők nem arra vannak kiképezve, hogy e-mobilitás töltőinfrastruktúrát építsenek, üzemeltessenek, ha szerviz van, szervizeljenek, illetve nézzék folyamatosan azt, hogy az energiát honnan szerezzék be, hogy az a legalacsonyabb áron legyen. Tehát van egy tudásbeli hiány is. Ha megkérdezettek, 71%-a nem tudott megnevezni olyan kivitelező cégeket, aki elmobilitás infrastruktúrát képes ma telepíteni. Tehát, hogy látszik az, hogy a különböző cégeknél tudáshiány is van, de ez abszolút, én azt gondolom, abszolút érthető. Tehát minél inkább elmegyünk az e-mobilitás irányába, vagy villamos technológia irányába, előjön az a kérdés, hol vannak azok a szakemberek, akit bármikor tudok ugrasztani. Bármilyen problémám van, nekem a rendelkezésre állás a legfontosabb. Illetve még az a nagyon fontos, hogy ezeknél az autóknál legyen a 400-500 kilométeres hatótáv. Ami még egyszer a személyautó, illetve a venállományban megvan, ezekkel már egy jó alternatívát lehet képezni, és ami nekünk a cél a Siemens oldaláról, hogy tudjuk igazából ezt az infrastruktúrát beilleszteni, a lokálisan, például az ipari parkokban, hogy tudjuk a napenergiát erre elhasználni.
És milyen ötletei lennének a Siemensnek a megoldást illetően?
Ugye itt első körben arról van szó, hogy el kéne helyezni egy ipari parkos kialakításban a töltőinfrastruktúrát. Ugye mi is azt látjuk, hogy jelen pillanatban az elmobilitás megállt, ezért a Siemens azon gondolkodik, hogy tudom én most összerakni, hogy a Siemens adja például a töltőket, és azt mondom, hogy egy bérleti konstrukciót alakítok ki. És azt mondjuk, megnézzük, hogy átvállaljuk például ezeknek a töltőknek a rendelkezésre állását, a szervizelését,
a telepítését,
illetve átvállalunk egy olyan szoftveres felületet is, amin keresztül ezek a cégek menedzselni tudják ezek a töltőket. Nem csak menedzselni tudják, hanem igazából látják havi bontásban, hogy melyik autó mennyi energiát használt föl, látják azt, hogy esetlegesen, ha valakitől energiát vesz, ezen a felületen keresztül ezt a riportot át lehet adni, sőt azt is meg lehet csinálni, ami régóta egy vágyálom, hogy az otthon töltést azt próbáljuk beintegrálni egyes céges kultúrákba. Ne publikus töltők legyenek, hanem a céghez legyenek hozzárendelve.
Na de hát ezt a termékstruktúrát kínálja más cég is ma Magyarországon, hiszen elég sok töltő telepítő cég és üzemeltető cég van már, hál' Istennek.
Töltő, telepítő és üzemeltető cég sok van, de jelen pillanatban azt látjuk, hogy nincs megfelelő tőke, illetve azzal, hogy egy ilyen telepítési folyamatot elindítson egy cég, egy igen komoly know-how-ra van szükség, egy igen komoly tudásra van szükség, szakemberekre van szükség. Ahhoz, hogy ebbe ő belevágjon, neki villamos, illetve projekt menedzsmentben járatos emberkét kell fölvenni, ami megint extra beruházás. És nem vállalja egyik cég sem azt, hogy tulajdonképpen egy kvázi charging as a service funkcióban tudja ezt az egészet üzemeltetni. Nem vállalja azt senki, hogy például 48 órán belül ezeket a töltőket, ezeket kicseréli. Tehát most abba az irányba próbálunk elmenni, hogy megnézzük azt, hogy mik azok a legnagyobb fájó pontok a cégeknek, hogy ebbe az irányba átváltsanak.
Itt az országban már, hál' Istennek, azért keresztül kasul megjelentek, behálózva az úthálózatokat, vagy kiegészítve, azok a nemzetközi töltőrendszerek, amelyekkel találkozhatunk Európa útjain. Ugye ez Európa Uniós kötelezettség is a nagysebességű töltőhálózat kiépítése. Most már szerintem nagyon jó ütemben halad. Ezek általában a személyautókra készülnek. Ehhez hasonlót szeretne a Siemens?
Ugye mi első körben nem ezt célozzuk meg, mi első körben azokat a nagy cégeket célozzuk meg, ahol multinacionális háttér van, fontos a fenntarthatóság képviselete. Ugye ez egy pilotprojekt nálunk is jelen pillanatban.
Tehát nem hálózatot akarnak,
hanem multinacionális...
decentralizált töltőrendszert.
Segíteni akarunk abban, hogy egyes cégek könnyebben tudjanak ilyen saját parkot létrehozni, a saját flottáiknak át tudjanak ebben állni. Ugye itt lehet személyautókról beszélni, de ugyanúgy lehet azokról a venekről is beszélni, vagy szervizautókról, amelyeknek az átállítása ma egy abszolút logikus következmény.
Tehát a telephelyen kellene. Ugye?
Pontosan. Főleg ipari parkokban, ahol megint az energia az rendelkezésre áll, nem tudunk vele mit csinálni. Sok esetben az ipari parkokban van egy-egy agregátor, vagy lesz később egy agregátor. Ezeket az agregátorokat kiszolgálni különböző riportokkal, amiket tulajdonképpen ezek az autók elhasználnak energiát ezekről riportokat adni. Nem is beszélve arról, hogy abban is kell gondolkodni, hogy az ipari parkok környékén 20-50 kilométeres körzetben mozognak ezeknek a vállalatoknak a különböző autói, hogy lehet az otthontöltést megoldani, és az otthontöltésnél betáplált energiát ugyanúgy ebbe az infrastruktúrába berakni. Erre indítunk egy olyan programot, amit megnézünk, hogy mennyire lesz ez életképes, mennyire fog ez tetszeni, de az a lényeg, hogy egy ilyen teljes megoldást szeretnénk odaadni nekik, ezeknek a cégeknek, megnézni azt, hogy ezt hogy reagálnak erre, hogy érdemes-e innentől kezdve ebbe az e-mobilitásba átállni, látják-e olyan az opciót.
Ebben a körben azért érdemes lenne bevenni a tömegközlekedést, hiszen egyre több városba lépnek be a e-busz rendszerbe, amit ugye a kormány hirdetett meg, és nagyon sok városban most már lecserélték a dízelhajtású buszokat elektromos hajtásúra. Másrészt pedig ugye azért vannak magánkézben lévő, nem nagy vállalati alkalmazásban lévő teherautók is, talán ezeknek a bértöltését is meg lehetne oldani ezeken a helyeken.
Abszolút megy ebbe az irányba a piac, tehát azok a busz depók gondolkodnak most már abban, hogy publikus töltésre is kinyitják a töltőinfrastruktúrájukat például nappali órákban, hiszen ők éjjel töltenek, és innentől kezdve tulajdonképpen megosztják, és egy plusz bevételi forrást tesznek. De az is igaz, hogy a publikus töltésnél megint a hálózati infrastruktúra lesz az a szűk keresztmetszet, amit tulajdonképpen fel kell vérteznünk olyan érzékelőkkel, amelyek képesek ezt az infrastruktúránál a túlterheltséget vagy az alulméretezettséget előrejelezni, ahhoz, hogy el tudjuk helyezni ezeket a töltőinfrastruktúrákat. Sok esetben arról beszélünk, hogy a töltőinfrastruktúra az nem elegendő. De ha megnézzük azt, hogy a benzinkutaknál mennyire kihasználtak a különböző töltőberendezések, akkor azt látjuk, hogy ezek azért még nem. Tehát itt egy kulturális váltás is kell, amiben a Siemens szeretne olyan értelemben élen járni, hogy a cégekhez ezt a fajta e-mobilitást megoldástként behozni.
Az 1 megawattos töltő hálózat vagy töltőrendszer azért az majdnem 10-szeres annak az átlagos mai használatban lévő töltőknek. Van-e ez elegendő elektromos kapacitás gerinchálózat az országban?
Ugye ez, ennek a gerinchálózatnak a kiépítése, ez megint az a dilemma, hogy érdemes-e nekem, illetve az országnak ezt a mennyiségű pénzt a teljes infrastruktúra fejlesztésébe berakni, vagy pedig azt mondom, hogy a különböző lokális energiatermelést fogom oda irányítani, hogy egy-egy töltőbázist hozzak létre. Ezek a töltőbázisok, ezeket úgy kell elképzelni, hogy a napenergia, illetve hálózati kapcsolattal képesek nagy mennyiségű energiát generálni. Ugye ezáltal van egy redundáns, egy dupla betáplálás is, és képesek vagyok például egy olyan tárolókapacitást is mellé rakni, hogy amikor dömping van az energiatermelésben, azt félrerakom, és utána tudom ezt felhasználni. Tehát nem feltétlen az a cél, hogy a gerinchálózatot erősítsen meg, hanem lokálisan tudja menedzselni az energiát, illetve olyan vállalatokat, vállalkozásokat behoz, ezek azok az aggregátorok, akik ebben érdekeltek, hogy ebbe beinvestáljanak, és később erre egy infrastruktúrát felépítve üzemeltetni.
Napelemeket, a szélkereket is a Siemens állítaná, vagy telepíteni?
Naperőművek telepítésében mi nem veszünk részt. Igazából a...
Akkor vennék az áramot.
Még egyszer?
Akkor vennék az áramot, az adott terület.
Az adott terület venni az áramot, igen.
Mi a konkrét további terv? Hogyan tovább? Mit tervez a Siemens?
Ugye leginkább azt nézzük meg, hogy ez az egész infrastruktúra fejlesztés a kormány részéről, ez nekünk is egy érdekes kérdés. Nem elvitatva azt a tényt, hogy azért itt van egyfajta ázsiai szerepvállalás is, hiszen azért ez most jelen pillanatban, ha megnézem a nyugat-európai piacot, Magyarország élen járon ennek az infrastruktúrának a fejlesztési céljaiban, és pontosan ezért megoldásokkal akar a Siemens előjönni, tehát pont olyan megoldásokkal, ami nem csak a töltő infrastruktúrát helyezi oda, hanem a teljes energiamenedzsmentet, az energiamenedzsmentnek, illetve az energiafelhasználásnak a dokumentációját, és utána az a cél, hogy ezt az egész áramhálózatnak az infrastruktúrájába be tudjuk illeszteni. És ezt természetesen olyan érzékelőkkel a rendszerben elhelyezve, ami előrejelzést, illetve a karbantartást nagyban szolgálja.
Az elvet ismerjük, mikor indul a konkrét telepítési program, mikor indulnak a szerződéskötések, mikor egyeztetnek mondjuk a kormányzattal, hogy ők is, hogy mondjam, belenyúljanak a zsebükbe, és támogatást nyújtsanak.
mindig a pénz körül szól a történet. Amit, a mi oldalunkról, amit mi el tudunk kezdeni, az igazából kifejezetten az, hogy ezt a programot el szeretnénk indítani. Az utolsó simítások vannak ebben, ahhoz, hogy ez az egész program összeálljon, és az a cél, hogy ezt a következő 3-6 hónapban megnézzük, hogy a piac erre hogy reagál. Ha ez a reakció ez pozitív lesz, természetesen akkor elindulunk a fejlesztésében. Most leginkább ebben a bérleti konstrukcióban, a kis fali töltőkben gondolkodunk, természetesen későbbiekben, hogyha nagyobb DC töltőket is beszeretnénk ez alá vonni, de ez annak a függvénye, hogy ez mennyi lesz tulajdonképpen sikeres ez a program.
A 150 cég, amelyet megkérdezett a Siemens, hogyan nyilatkoztat? Nyilvánvalóan ezt felvetették nekik is már a nyilatkozattételkor.
A válasz az egyértelmű volt, amennyiben a Siemens megoldással jön ide, és úgy jön oda, hogy a mi problémáinkra tud konkrét megoldásokat adni, akkor szeretettel várjuk őket. Ha információtokat szeretnének szerezni továbbiakban, akkor igazából még várjunk ezzel az egész történettel. Pont ezért született az egész döntés, hogy konkrét céllal, konkrét csomaggal, konkrét megoldással menjünk feléjük.
Na hát várjuk meg, hogyan alakul, még vissza is térhetünk rá. Köszönöm, hogy itt volt, kedves hallgatók, Önök Balassi Leventét, a Siemens ZRT Smart Infrastruktúra divíziójának vezetőjét hallották. Műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom Önöket a rádió elé, ugyanebben az időben, viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.